Egy olyan tanítással, egy olyan témával fogunk foglalkozni, ami része annak a sorozatnak, amit Pisti már elkezdett az elmúlt hetekben. Megint alapozunk, megint az alapoknál kezdünk, vagy újra az alapoknál kezdünk, de szükséges újra és újra elővenni az alapkérdéseket két oknál fogva. Az egyik az, hogy aki már ismeri, az újra és újra kell, hogy átgondolja. Újra-újra átélje, átérezze ezeknek a fontosságát. Aztán, aki nagyon vágyfülően hallgatja, az hallgathatja úgy is, hogy hogy tudja ezt továbbadni, hogy tudja ezt tanítani. Aki pedig még nem hallotta, valóban életmentő, nagyon-nagyon fontos dolgokat hallhat ezen keresztül. Úgy emlékeztek rá, a közösségünk, felekezetünk alapvető két szentségéről, a bemerítésről és az úrvacsoráról volt szó az elmúlt hetekben, és ezek mind részei azoknak az alaptanításoknak, amelyek nélkül nem is tudjuk megérteni, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, miért úgy tesszük a dolgokat, miért olyan a hit gyakorlatunk. És a mai téma is egy sokszor hallott téma, sőt, én úgy gondolom, hogy még a kisfilm is, amivel bevezetni szeretném, egy éven belül már legalább egyszer lehet itt vetítve köztünk. Mégis egy jó felütés ahhoz, hogy beszéljek arról, amiről tudom, hogy legalább két éve én is beszéltem már. Ma a gyülekezetről lesz szó. A gyülekezetnek nagyon-nagyon sokféle hasonlata, nagyon-nagyon sokféle képi megjelenítése lehet. Nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy melyiket hozzam elétek. Ha klasszikusan a Bibliából veszem elő, akkor sokszor van példaképpen is bemutatva, és a Biblia világosan használja ezt a képet, hogy mint élőkövek épüljetek fel Szent templommá. Aztán mégsem ezt a képet választottam, és megmondom nektek, hogy miért. Mert olyan könnyű összemosni a gyülekezetet az épülettel. Aztán volt egy másik kép, az nagyon tetszett. Az kis híján azt hoztam elétek. Ez nagyon férfias lesz, ez nagyon-nagyon fiús gondolkodásra van, az anyahajó. Nagyon-nagyon tetszik. Egyszer lehet, hogy kifejtem ezt a képet is. Az anyahajó, mint egy nagy, hatalmas, nagy katonai anyahajó, amely stratégiailag fontos helyeken jelenik meg, mindig csak ott állomásozik, onnan indulnak, oda érkeznek vissza, onnan küldik ki az egységeket, ott készítik fel, majd oda térhetnek vissza feltöltődni. Nagyon tetszik ez a kép, nagyon-nagyon jó. Mégsem ezt a fiús hasonlatot fogom használni ma, hanem a családot fogom használni illusztrációnak. A családot, és egy picit kibővítettem ahhoz képest, amit még évekkel ezelőtt erről mondtam, úgyhogy ez lesz majd a folytatás, de előtte nézzük meg azt a filmet, amit most kivételesen nem az Zola készített, de legalább akkora kreativitás van benne. Láttátok már, gondolom sokan, de hát legyen ez a felütése. Mi a gyülekezet?
What is the church? Is the church a building? Is the church a pastor? Or the staff? Is the church the music? The tradition? Or the ministries? These are all good things, but they are not the church. Take them away, and the church is still here. Why? Because you are still here. The church is you. The church is you with a purpose. The church is you on a mission. The church is you with a plan. A simple plan to plug into God at a weekend service. To charge up in a small group community. To live out using your gifts and passions. And to pass on your faith to those who do not know Christ. When you and I live like this, all the things we used to do in church become things we do as the church. God desires it. The world needs it. And we are called to be it. What is the church? The church is you.
Egy személyes élménnyel hadd kezdjem. Mi volt nekem az első olyan gyülekezeti élményem, ami csupa nagybetűs gyülekezeti élmény volt? Voltam én már templomban sokfélében, voltam én már keresztény közösségben sokfélében, de amikor úgy először ráéreztem arra, hogy itt valami olyan van, aminek akarni tudom, szeretném tudni, akarom tudni a titkát. És ez akkor történt, kiskamasz voltam, amikor elvittek egy gyülekezetbe, ráadásul nem is a mi közösségünkhöz tartozó volt, és a különlegesség az volt, hogy mindenki, aki annak a gyülekezetnek a tagja volt, az részt vett az Isten tiszteleten való szolgálatban. Tehát körülbelül az úgy nézett ki, mintha most ott a dicsőítő csapattal minden gyülekezeti tag itt állt volna fönt a színpadon. És együtt csináltak egy nem is akármilyen színvonalas szolgálatot. És nem ez volt az élmény nekem, ez egy sajátossága volt annak a bizonyos közösségnek. Az élmény az volt, amikor azt láttam, hogy ott abban a csapatban együtt szolgál, együtt énekel, együtt vesz részt a közös munkában, a közös szolgálatban egy egyetemi professzor, és egy múlt héten még az aluljáróban csövező srác. És ők együtt voltak. És azt mondtam, hogy ilyen nincsen. Ilyen a világon nincsen. Ez csak itt lehetséges, és mi ez ennek a titka, hogy egyáltalán ez lehetséges. És ezen nagyon elgondolkodtam ott kiskamaszként, és akkor kezdtem el kutatni a gyülekezet titkát. Aztán a következő ilyen személyes, meghatározó mérföldkő az életemben, ami gyülekezethez kötődik, az már akkor volt, amikor én bemerített baptistaként, egy gyülekezet aktív tagjaként, tulajdonképpen milyen félvezetőként, olyan ember voltam már, aki hát ismerhette a gyülekezet erőforrásait, ismerhette a gyülekezet lehetőségeit, az abban levő kapcsolatokban rejlő óriási nagy értékeket, de sokféleképpen lehet gyülekezetbe elmenni. El lehet úgy is menni, és ezzel semmi baj nincsen, hogy nagyon magad alatt vagy. Hogy nagyon-nagyon eleged van mindenből, esetleg magadból is eleged van. Akkor is teljesen jó, hogyha gyülekezetbe jössz. Lehet úgy is jönni gyülekezetbe, hogy nagyon fölkészülök rá, hogy mit tudok én ott adni. Az is teljesen rendben van. Bárhogy vagy, úgy gyere. Bárhogy vagy, úgy van ott a helyed. Viszont én most elárulom az akkori önmagamról, hogy hát én bizony nem azért mentem gyülekezetbe azon a bizonyos napon, hogy Isten igéjét hallgassam. Nem azért mentem, mert én ott adni akartam, hanem azért mentem oda, mert tudtam, hogy ha oda megyek, akkor megsporlok vele 4-5 napot magamnak. 4-5 napot, mert 4-5 emberhez kellett volna elmennem. Ott viszont egy csomópont volt, egy találkozási csomópont, ahol egy másfél órán belül 4-5 emberrel találkozhatok, és megsporolok ezzel időt magamnak. El tudom intézni az ügyeimet. Megmondom férfiasan, ez volt a motivációm azon a bizonyos napon, amikor elmentem. Sőt, még egy többet is elárulok. Nem tudom, hogy jöttetek már egyszer-kétszer gyülekezetbe, de én már néhányszor mentem úgy is, hogy nehezteltem emberekre, akikkel ott összefuthatok. És ez pont egy olyan időszak volt, hogy nem csak, hogy időt akartam megspórolni, de úgy azért nem volt rendben a hozzáállásom a gyülekezethez, mert az nem tetszett, úgy éltem meg, hogy végzek valamilyen szolgálatot, vagy végzek valamilyen munkát, és nem támogatják ezt olyan mértékben, ahogy ezt tehetnék meg, amúgy elvárható lenne, úgymond az én elképzelésem szerint. Ez kimondva, kimondatlanul egy olyan érzés szült bennem, hogy hát itt valami nincs rendben, és nagyon nem is kívánkozom oda, ahol valami nincs rendben. Hát ez volt bennem. Ez az előzmény. Aztán elmentem, hogy ügyet intézzek, de még egy dolgot tudnotok kell, az azt megelőző nap életem, pedig azóta eltelt egy-két évtized, életem egyik legnehezebb napja volt. Annyi minden felelősség zúdult rám éppen azon a napon, ami ritkán áll így össze. Olyan feladatok, olyan kihívások elé voltam állítva, aminek, hogyha megfelelek, óriásit nyerek vele. Ha elbukok benne, ha nem úgy sikerül, ahogy szeretném, akkor viszont rengeteget veszítek. És ennek a terhe, ennek a érzelmi terhe, az annyira erős volt rajtam, hogy nem vagyok egy félős ember, de szinte féltem reggel felkelni. Úgy tudatosodott bennem, hogy mi vár rám ma, és a gyomrom összeugrott, és komolyan mondom, félelem, amit ritkán diagnosztizálok magamban, félelem volt bennem, hogy megyek neki ennek a napnak. És aztán valahogy elindult, aztán a lejtőn megindul az ember, akkor onnan már nem gondolkodik, hogy mi van tovább, de ez mégse egy lejtő volt, vagy legalábbis fölfele gurultam, mert hihetetlen módon összejött minden. De nem úgy, ahogy reméltem, hogy túlélem, hanem valami álom fölötti volt minden. Ez volt az előző nap. Tehát most már nagyjából ismeritek a lelki állapotomat, ismeritek a szituációt, a gyülekezethez akkor való viszonyomat. Na, ez a környezet. Megjelenek a gyülekezetben ügyet intézni, és oda jön hozzám egy asszony a gyülekezetből, akit olyan nagyon-nagyon mélyen nem ismertem, de tudtam, hogy egy kedves, imádkozó asszony, és félre van, én meg épp azon gondolkodom, hogy most elmulasztom az egyik ügyintézőt, félre van, és azt mondja nekem, hogy figyelj Attila, nem tudom, mi volt velem tegnap, de Isten azt mutatta nekem, és én tegnap egész nap imádkoztam érted. És egy pillanatra úgy megálltam, és azt mondom, hogy most már értem a tegnapi napomat. Most már értem, hogy az, hogy életem egyik legfélelmetesebb napján minden sikerült, az nem véletlenül volt. Az azért volt, mert ez az asszony imádkozott értem. Ez azért volt, mert ennek az asszonynak Isten megmutatta, hogy itt van egy ember, akire nagyon nagy szüksége van a támogatásra, az ima támogatásra. Nem egy munkát kellett elvégezni helyettem, nem egy borítékot kellett nekem adnom, nekem adnia, hanem imádkoznia kellett. És megtette. És fantasztikus módon Isten megerősített ezáltal. És tudjátok, az volt bennem, hogy a gyülekezet olyan, amilyen. A gyülekezetben ugyanolyan esendő emberek vannak, mint én, meg te, meg mi mindnyáján. Belőlünk áll, te vagy a gyülekezet, meg én vagyok a gyülekezet. De most értsétek jól, ahol ez megtörténhet. Hát nekem senki rosszat nem merjen mondani arról a gyülekezetről, mert neki esek. Ahol ilyen emberek vannak, ahol ilyen biztonságban vagyok, ahol így véd engem az Isten, és ez ennyire az enyém, hát ez olyan, mint a családom, én tudom a legjobban milyen, de senki nem merje bántani, mert az az enyém. Gyülekezet, szokták tőlem kérdezni, régen, most már, ez is majdnem 10 éves történet, hova jársz te gyülekezetbe? Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem járok gyülekezetbe, nektek is azt mondom, hogy nem járok gyülekezetbe. Én nem járok gyülekezetbe. Amit keresek itt, az, hogy ez az én gyülekezetem. De nem járok, én hazajövök. El lehet járni moziba, el lehet járni kocsmába, el lehet járni sok helyre, de én ide nem járok. Én itt vagyok, ez az otthonom. Ez egy sokkal mélyebb elkötelezettség annál, mint hogy járok valahova. És én azt kívánom szívből, hogy ezt úgy sokan megéljék, sokan a sajátjuknak érezhessék. Persze ezt nem lehet emberi erőlködéssel, nem lehet vezetői döntésekkel. Nem lehet semmilyennel elérni. Ezt egyedül Isten tudja elérni. Ahogy ő érte el az én életembe is, de nem hiszem, hogy ezt csak az enyémbe lehet elérni. Na hát, ismét mondom, hogy bár a kisfilmet is láthattátok, ha éppen azon az Isten tiszteleten 2 éve itt voltatok, akkor ezt is hallhattátok, láthattátok, de menjünk csak vissza ebben a hasonlatban, mert számomra a család az egy nagyon jó illusztráció arra, hogy milyen lehet a gyülekezet, vagy milyen kell, hogy legyen egy gyülekezet. Mert hogy van 2 intézmény a világon, az egyik az a család, a másik meg a gyülekezet, mind a 2 Isten hozta létre, és egyik sem fog eltűnni, míg lesz földön vetés és aratás. Az, hogy támadásnak van kitéve, az nem kérdés. Ennél jobban semmit nem támad jobban a sátán, mint a gyülekezetet, meg a családot. És tulajdonképpen a családot támadja, akkor a gyülekezetet is támadja, mert családokból áll a gyülekezet. A családok meg egyénekből. És ugye hallottuk, hogy a gyülekezet az egyénként te vagy, én vagyok. Közösség, egy egészséges család, egy egészséges gyülekezet azt várja, hogy növekedjen, hogy szaporodjon, hogy egyre többen legyünk. És következő kép egy olyan sziluett, ami a család oldaláról azt mutatja be, amikor az ember azon gondolkodik, hogy vajon lesz-e folytatás. És amikor ezt várjuk, amikor a gyülekezetben azt várjuk, hogy többen legyünk, amikor a családban azt várjuk, hogy többen legyünk, ez is egy érdekes dolog, ahány gyülekezet, annyi féle, mert azt szoktam mondani, hogy a kisegyházak, amiben most már nem tudom, hogy törvényileg belesoroljam-e magunkat, de tulajdonképpen még belesorolom, azok olyanok, mint az ifjú házasok. Minél több gyereket szeretnének. A történelmi egyházak olyanok, mint a nagy családosok, akik azon törik a fejüket, hogy hogy fogjuk felnevelni egyáltalán a gyerekeinket hitben. De nézzük meg a következő képen, hogy amikor várja az ember, hogy legyen valami, és pozitív eredményt regisztrál, akkor egy ilyen várakozás teljes öröm van gyülekezetben is, családban is, hogy valami lesz. Na de mi lesz? Hát elmondanám, hogy ahhoz, hogy egy gyülekezetben lelki áldás legyen, ahhoz tenni is kell valamit. A Szentlélek nem lógatja be, mint a gólya, a lelki újszülötteket. A szeretett közösség gyümölcse a lelki gyermek is, meg a szeretett közösség gyümölcse a fizikai gyermek is. Ha tovább megyünk, akkor a fogantatásnál, vagy a lelki, szellemi fogantatásnál, hadd idézzem Mózes 4. könyvét, hogy vajon bennem fogant-e meg ez az egész nép, és én szültem-e, hogy azt mondod nekem, ahogyan a dajka viszi a csecsemőt, úgy vitt az öletben arra a földre. Aztán Galata levélben olvassuk, hogy gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennem a Krisztus, vagy bennetek a Krisztus. Úgy kell viselkedjem, úgy kell viselkednünk, minthogyha bennünk fogant volna meg a másik ember. Úgy kellene viselkednünk egymással, hogy mintha a gyermekeink, a tulajdon gyermekeink lennének. A gyülekezeti tagjaink, vagy a gyülekezetünkbe látogató, ott Istent kereső emberek. És amikor egy asszony pocakjában foci VB zajlik, mármint hogy nagy rugdosódás, és egy élet ad ott jelet önmagáról, még nem tudja gyakran a nemét sem, csak azt tudja, hogy valami jó készül. Így van egy gyülekezet is azzal, amikor mondjuk egy evangelizációra készül. Amikor már előre kikéri ezeket a gyermekeket, amikor már előre imádkozik azért, hogy legyen itt valami növekedés. És a szülés pillanata az egy nagyon érdekes pillanat. Nézzük meg. Következő. Ez még a várakozás. Ez még mindig az. Ez a formálódás. Hát ez már egy nem hétköznapi pillanat, a szülés pillanata, de lelki, szellemi szülésben mindenkinek lehet része. És ez egy nagyon-nagyon izgalmas pillanat. Ha ott voltál már valakinek a újjászületésénél, az egy sokkal maradandóbb dolog, mint amikor ott voltál egy ember születésénél. Azt írja a Biblia Mózes első könyvében, hogy az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermeked. Ézsaiás azt írja, olyanok voltunk előtted, Uram, mint a terhes asszony, amikor szülni kezd, míg vajudik, kiállt fájdalmában. És hogyha az újjászületésről beszélünk, akkor el kell, hogy mondjam, hogy az újjászületést sem ússza meg egyetlen ember sem fájdalom nélkül. Ott is van sírás. Ott is feljajdul az ember. Az újjászületésről írja János evangéliuma, hogy bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Aztán Nikodémus azt kérdezi Jézustól, hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? És Jézus válasza, ami testtől született, test az. És ami lélektől született, lélek az. Ahogy mondtam, jó ott lenni egy gyermek születésénél, de az igazán nagy dolog az újjászületésnél ott lenni. És azt mondja Jézus, hogy ne csodálkozz, hogy ezt mondom neked, újonnan kell születnetek. A szél fúj, amerre akar, hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Értitek? Rezegnek a levelek. Kinéztek, és nem tudjátok megfogni a szelet. Nem tudjátok definiálni se a szelet. Nem tudjátok az irányát. Láthatatlan, de rezegnek a levelek. Megfoghatatlan, de a hatása nyilvánvaló. Az újjászületés is ilyen. Olyan megfoghatatlan, de a hatása nyilvánvaló. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Aztán ugorjunk már, mert sok lesz az a vajudás. Következő kép, az a pillanat, amikor először pillantja meg az ember a jövevényt, az újszülöttet, egy nehezen felejthető pillanat, akinek ebben volt része. Emlékszem rá, hogy én először frászt kaptam. A Balázs, amikor megszületett, olyan lila volt, hogy ilyen lilát én még nem láttam. Először nem tudtam hova tenni, hogy akkor ez most... Aztán, amikor fölsírt, akkor megnyugodtam. De a következő pillanatok már az örömről szólnak. És azt írja a példabeszédek 23-25, hogy örüljön apád és anyád, vigadjon, aki szült téged. Szellemi értelemben. Szellemi értelemben, no, bekékültünk. Valami kontakthiba van? Oké. Szóval a besárgulást még értettem volna, de ezt így nem. Szóval Isten gyermekei lehetünk, és azért ez nem semmi. Azért ebbe belegondoltatok, hogyha újra elolvasom ezt, hogy Isten gyermekeivé lehetünk. Ezt a Biblia írja. Nem akármilyen családba születtünk bele. Ez egy óriási csoda, hogy egy ilyen családnak a részese lehetsz te is. Aztán, ha tovább lépünk, akkor milyen az, amikor a gyermek születését féltő szeretettel vesszük körül, amikor úgy készülünk rá, hogy már előre kényelmes, meleg, puha bölcsőt készítünk, és a lelki újszülötteknek is körülbelül ugyanerre van szüksége. hogy egy higiénikus, barátságos, tiszta légkörbe hívhassuk őket. És amikor előkészítünk egy istentiszteleti alkalmat, amikor gondolkodunk a szolgálatokon, amikor készülünk énekkar, vagy énekkar, dicsőítőcsapat, amikor készülünk vezetők arra, hogy mit, hogyan szeretnénk a jövőben csinálni, amikor a vasárnapiskolai szolgálattelők felkészülnek, minden pici kis rész úgy áll össze egy egészé, hogy ennek is ott kell lenni a motivációink között, hogy vajon, ha jön valaki, akkor egészséges környezetet, egészséges, tiszta, higiénikus környezetet talál-e szellemi értelemben. A következő kép mutatja, hogy ha gyerekről van szó, akkor erre még tudatosan készülgetünk is sokféle módon. Aztán a táplálkozás. Mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Mert jól lakásig szophattok, vígasztalás nyújtó emlőjéből gyönyörködve szívhatjátok tehát mellét, írja Ézsaiás 66:11. Az a táplálék, ami mindentől megvéd, ami az immunrendszerünket teljesen rendbe rakja, aminél jobb gyógyszer nem létezik, aminél jobb védelem nem létezik, aminél táplálóbb élelem nem létezik, az az Isten igéje. Amiben benne van minden, ami szükséges az élethez. Amiben benne van minden, ami szükséges az eligazodáshoz, a helyreálláshoz. Sokszor elköveti egy-egy gyülekezet azt a hibát, hogy hát akkor, ha most már itt van valaki, akkor tanulja meg, hogy mi a mi identitásunk, mitől vagyunk azok, amik vagyunk, és hát persze, ezzel kezdtem a mai alkalmat, hogy igen, fontos az alaptanításokat megtanítani. De mik az alaptanítások? Az alaptanítások nem keményeletről szólnak. Az alaptanítások nem arról szólnak, hogy nagy, súlyos, teológiai, veretes igazságokkal bombázzuk a lelki újszülötteket. Mert nem biztos, hogy meg tudnánk emészteni. Ahogy a következő kép is nagyon finom élelmet mutat, én legalábbis, nem tudom ti, hogy vagytok vele, időnként szívesen teszem a konyhaasztalra, de hát azért képzeljük csak el mindezt egy újszülöttnek a kis mancsában. Egy ilyet is el tudnék képzelni, akár ma délben is, de nem biztos, hogy egy lelki tejre szomjazó kisgyermeknek ez lenne a legmegfelelőbb étel. Úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy mit, hol, mikor és kinek tanítunk. Mert mindenkinek a megfelelő ételre, a megfelelő ederre van szüksége. Ezért vagyok nagyon hálás Istennek azért, hogy most ezt a tanítást azok hallgatják, akik ezt be tudják fogadni. Azok a korosztályok, akik most néhány perccel ezelőtt elmentek innen, lehet, hogy egy-két részét felfognák, de a mélységeit nem értenék. De abban is biztos vagyok, hogy akik tanítják őket, nekik megfelelő edzést adnak most. És hát az tápláló, attól nőnek. Ahogy az ige is ilyen, amire éppen szükségünk van, azt kell, hogy tanulmányozzuk, és azt kell, hogy kapjuk. Oké? Okay. Hát aztán a gyermekek, ahogy nőnek, közben nekik maguktól is van magukhoz való eszük, aztán ki is képzik magukat, meg ki is képzik őket néha a testvéreik is, hogy mit, hogy kell csinálni. Hát nem mindig könnyű elviselni egy lelki újszülöttet sem. Egyébként a sírásról saját tapasztalatom az, hogy a te gyereked felőlem aztán sírhat. Nem azért, mert teljesen közömbös vagyok iránta, hanem azért, mert az engem nem idegesít. De ha 100 gyerek sír, 100-ból is kihallom a sajátomat. És akkor, hogyha van egy szellemi újszülött, van valaki közöttünk, aki a mi gyermekünk, aki érzelmileg nagyon-nagyon szorosan kötődik hozzánk, akikhez kötődünk mi, néha tényleg megterhelő, ha valami neki fáj. Néha tényleg együtt viseljük annak a fájdalmát, együtt nyomasztja az embert, vele együtt az, ami vele történik, de megéri. Azt hiszem, hogy szülők mindnyájan mondhatjátok, hogy jó néhány éjszakát nem aludtatok végig, jó néhány ránc keletkezett üde és friss arcotokon azóta, hogy sem ő előbújt erre a világra, de megérte. De megérte. Ha mérlegre tennénk, nem tudjuk mérlegre tenni, mert ez nem patika mérlegen mérlegelendő, de egyszerűen megéri a törődést. Megéri a ráfordított energiát és időt, ahogy ez igaz nem csak a vérszerinti gyermekeinkre, hanem igaz a szellemi gyermekeinkre is. Következő. De vannak problémák. És lesznek is problémák. Egy lelki újszülött fura dolgokat művel. Mik azok a fura dolgok? Hát nézzük meg. És mielőtt teljesen kiakadnál, hogy egy Isten tiszteleten miért mutatok én ilyeneket, elmondanám, hogy ezt te is lehetnél néhány évvel ezelőtt. Még itt valaki azt gondolná, hogy ez nem ide való, hát szellemi értelemben is jó néhány ilyet láthatunk. Gyülekezeten belül is. És hát ilyenkor mit kell csinálni? Megfelelő helyre tenni. És ez nem mindig akkor, és nem mindig ott történik, ahol várjuk. És nem mindig kellemes, de elengedhetetlen, és sürgős, és fontos, és mielőbb el kell végezni. Aztán, hogy ennek a mértéke mennyi? Hát, gyülekezete válogatja, családja válogatja, meg környezete válogatja, de az élet velejárója. Az élet velejárója, és nyugalom, béke, csend, és kellemes illatok, ezt ne is várjátok. Ahol élet van, ott annak tapasztalható jelei, érzékelhető, érzékszerveinkkel érzékelhető nyomai vannak. És ez így van rendjén. Következő, viszont azt mutatja, hogy mégsem a gondokról, mégsem a kellemetlenségekről, mégsem a kihívásokról szól csupán a gyermeknevelés, vagy a családi élet, vagy a gyülekezeti élet, vagy a szellemi gyermekeinknek a gondozása. Mert ha ránézünk egy gyermek arcára, vagy ránézünk akár itt a gyülekezetben is olyanoknak az arcára, akik egy éve még itt se voltak, vagy két éve még itt se voltak, vagy öt éve itt se voltak, fantasztikus látni a növekedést, fantasztikus látni az értelme, a szellemi értelmének a kibontakozását. Azt, hogy Isten mit végez benne. Tudjátok, most Tatabányán volt egy srác, aki hát nem túl értelmesen szólt hozzá a dolgokhoz, amikor egy-egy alkalmon az Isten igéjét elővettük, és olyan reménytelennek tűnt, és úgy voltam vele, hogy hát ez győzze az ember tisztába tenni, állandóan csak gubancok vannak belőlem. És eltelt néhány hónap, és most már ő vette elő az igét, és ő buzdított, és ő tanított egy házi csoporton. Hihetetlen volt látni a változást. Gyönyörű volt látni a változást. És ilyenkor mondja az ember magában, vagy hangosan, hogy ez mindent megér. Ez mindent megér. Következő kép. Hát ez most komment nélkül, csak nézzétek a kis bogár szemeit, vagy gondoljatok a saját élethelyzetetekre, akár szellemi, akár fizikai oldalon, és akkor azt mondom, hogy talán megértette is, hogy mindent megér. Következő. Beszéljünk egy picit a testvér szeretetről. És most egy mondást mondanék, amit jól ismertek ti is, hogy az ember a barátait megválogathatja, de a testvéreit nem, mert azok születnek. És ez olyan picit negatív mondás, az húzódik meg a sorok között olvasva, hogy hát igen, szeretnék a barátaimmal minél több időt tölteni, ellenben a kötelezőt azt lehúzom a testvéreimmel, aztán megyek a barátaimhoz. Hadd árnyaljam egy picit ezt a képet. A testvériségben, a testvéri kapcsolatban sokkal több van benne, mint amennyit kihozunk belőle. sokkal több lehetne benne, mint amit megélünk sokszor. És ez nem csak a fizikai testvérre igaz, hanem ez messze igaz a lelki testvéreinkre is. Sokkal több van benne, mint amit kiaknáztunk valaha. És tudjátok, itt egy picit megint visszautalok a saját élményeimre, nem csak az imádságra, egy néhány szót szólok azért a fizikai gondoskodásról is. Hát nem tudom, miért tanít engem így az Isten, nem tudom, miért tanított így az elmúlt évek során, de ezt is sokszor elmondtam már nektek, hogy én már szinte a családtagjaim fizikai, a gyermekeim, feleségem, tehát az embereken kívül szinte mindent elveszítettem időlegesen. Ellopták, tönkrement. Egyik napról a másikra, hol egy autó, hol az összes iratom, hol a pénzem. Tehát hihetetlen dolgok mentek végbe, és Isten minden egyes alkalommal, nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor azt bizonyította be, hogy lehet, de minden az enyém, és testvéreken keresztül visszaadta. És még többet adott vissza, még jobbat adott vissza, mint amit elloptak, elvittek, tönkrement. Ezt a fajta gondoskodást, ezt a fajta szeretetet testvéreken keresztül tapasztaltam meg. És soha nem tapasztaltam volna meg, ha nem testvérek között, nem gyülekezetben lettem volna. Ilyen a világban megint nincsen. Tehát hol látsz te ilyet? Hogy valami veszteség ér, és ez másnak jobban fáj, mint neked, és kipótolja. Hát ilyen csak az Isten országában van, meg az Isten országának a helyi megnyilvánulásában a gyülekezetben. Akkor ugorjunk, és miközben nézzük ezeket a gyermeknevelésnek a szép oldalát, nem az árnyoldalát, hanem a kedves, szép oldalát mutató képeket. Aközben ejtsünk néhány szót a nevelésről is. A nevelésről, mert a neveléshez szükségünk van a nevelési kézikönyvre, és nem valami fajta keresztény nevelési szakirodalmat szeretnék most ajánlani, hanem azt a könyvet, ami a legjobb gyermeknevelési tanácsadó. Ezt pedig úgy hívják, de inkább idézem a könyvet, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre. Ugye ez a Biblia önmagáról, a 2 Timóteus 3.16-ban, és olvassunk még néhány igét, Zsoltárok 12-ből, fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedt téged. Vagy a Tesszalonikaiakhoz írt első levél 5. verse. Intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. És ezt most értelmezzük a saját gyermekeinkre, saját lelki gyermekeinkre, de értelmezzük ugyanígy a melletted ülőre, a mögötted ülőre, az előtted ülőre, vagy önmagadra is. Hogy intsétek a tétlenkedőket. Barátom, itt vagy 1 éve, 2 éve, 3 éve, és akkor kéne valamit csinálni. Gondolkodtál már rajta? Hát miért nem? Vagy biztassátok a bátortalanokat. Tele értékkel, tele kincsekkel, tele fantasztikus lehetőségekkel, hát de úgysem merem megcsinálni, mert úgyis elrontom. Nem fogod elrontani. Csináld Isten dicsőségére, a többiek javára. Hajrá! Ne félj! Karoljátok fel az erőtleneket, és legyetek türelmesek mindenkihez. Mert az Isten is nagyon türelmes hozzá. Ha hozzám, az biztos. De szerintem ezt te is el tudod mondani magadról. Aztán a következő mondatokhoz közben mehetnek a képek szerintem. Ah, még nem, menj vissza, közi. Akkor ez majd a következő lesz. Annyit mondanék még, ehhez a néhány mondathoz nincs EU-s ajánlásom, de soha nem hagyom ki, hogy erről beszéljek. Mert ha valaki nem veszi komolyan, akkor majd később, talán később lesz elgondolkodni rajta. Ez pedig úgy szól, hogy a gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság, de a fenyítő bot kiűzi belőle. Na, ezért még le is lehet csukni valakit. Vigyázzatok, hogy ne a nagyáruház kamerái előtt fenekeljétek el azt, aki éppen hisztizik. De azt írja a Biblia, és nem valamelyik törvénykönyv a jelen világból, hogy a bot és a fenyítés bölcsét esz, a kényeztetett gyerek pedig szégyent hoz anyjára. Persze nem mindegy, hogy ki áll a bot másik végén. Ha a bot másik végén egy olyan anya, vagy egy olyan apa, vagy olyan szülők állnak, akikre igaz az, amit a római levélben olvasunk, hogy kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Egy kitárt karú anya és egy kitárt karú apa, aki kész mindig a fegyelmezés keretein belül a megbocsátásra és a helyreállításra, akkor helyén van a bot is abban a kézben. Aztán azt olvassuk Ezékielnél, Ezékiel 2.7-ben, hogy hirdesd nekik az én igémet, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele. Ez már inkább az idősebb generációnál van, hogy hát falra hány borsó, nem. Ahogy a reklámokat elkezdeném, egy fél mondatot mondanék, a másik felét befejeznéd, mert annyiszor hallottad. Jó lenne, hogyha a gyermekeink annyi igeverset hallanának. Hogy egyik felét elkezded, hát nem fejezi be, mert már hoz nagy meg, de a fejében lepörög a másik fele. Jó lenne, hogyha nem csak a butaság, meg a mindenféle őrült dolgok zakatolnának üresen a fejünkben, hanem értelmes dolgokkal is meg lenne töltve az elménk. Aztán egy nehéz pont, naponta megélni mindezt. Efézus 4.26. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Vagy az Efézus 4.32. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. No, egy másik gondolat, én ezt megkaptam néhányszor, sokszor, hogy az se normális, aki gyereket szül erre a világra. Az se normális, aki gyereket vállal ebben a korszakban. Csak tudjátok, azóta eltelt néhány év, évtized, és a korszak, a világ, az jobb nem lett. Úgyhogy ha azt vártam volna, hogy mikor lesz jobb, akkor még mindig legény ember lennék, vagy legalábbis nem mertem volna belevágni semmibe. Gyakorlatilag azt olvassuk Ézsaiásnál, hogy, és jöhet a következő kép. Nem hiába fáradoznak, nem veszedelembe szűrnek. Semmiért sem aggódjatok, ez már a Filippi levél, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És ismeritek a mondást, következőképp illusztrálja, ahova báránykát, oda majd legelőt is ad az Isten. Tehát nem attól kell félnünk, sem a fizikai létünkben, sem a gyülekezeti életünkben, hogyha hoznál magaddal még egy embert, akkor hova ültetnéd? Ma éppen még pont elférnénk, de ha már kettőt hoznál, akkor már nem férnénk el ide. És mi lesz, hogyha elmegyünk az ifjúsági klubba? Nyugi. Hozd azt a két embert, és megoldjuk. Tehát nem kell attól félni, hogyha tényleg itt a lehetőség, akkor éljünk vele. Nem kell attól félni, hogyha kopogtat valaki, hogy jönni akar, akkor miért ne engedjük. Gyerek voltam, olvassuk a Zsoltárokban, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett az igaz, sem azt, hogy gyermekek oldussá vált. Úgyhogy, hogy miből fogjuk kifizetni ezt vagy azt, miből fogjuk eltartani? Hol lesz nekem még időm azzal, hogy még valakivel foglalkozzak, és tanítványát tegyem? Csináljuk, és majd észrevesszük, hogy valahonnan a nem várt csatornákból idő is lesz rá, anyagiak is lesznek rá, Nem csak bárányka lesz, hanem legelő is lesz hozzá. Azt mondják, kisgyermek kis gond, nagygyermek nagy gond, meg tudom erősíteni, de akkor is megéri. Akkor is megéri, és boldog ember az, és ezt a Biblia írja, akinek nagy gyermekei vannak. Még a kamaszokra is azt írja a Biblia, hogy a serdülő ifjak azok olyanok, mint a tegez teletöltve nyilvesszőkkel. És boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét. Következő kép, szintén a gyermeknevelés, a gyermekeink jellemének a formálása. Persze a gyermekünk jellemét olyanra tudjuk formálni, amiben példát tudunk lenni. Olyan irányba tudjuk őket vezetni, amilyen irányba képesek vagyunk vezetni. Odáig tud eljönni valaki velünk, ahol mi már tartunk. Az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket. Azt olvassuk a jellemről. Azt is olvassuk, hogy olyan legyen a vezető a Timóteushoz írt levélben, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Az apákra külön felhívja a figyelmet az Efézusi levél, hogy ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. A nevelő felelőssége nem mindig felemelő, mert azt írja Jeremiás, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj. Ez már 4 negatív dolog volt. Gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj. És mond 2 pozitívat is, építs és plántálj. De előtte rendet kellett csinálni. A normális szülők azt szeretnék, hogyha a gyermekeik többre vinnék, mint ők. A normális gyülekezeti vezetők azt szeretnék, hogyha a következő vezetői generáció fényévekre jobb lenne, mint ők. Egy normális lelkipásztor azt szeretné, hogy a tanítványai, az utódai túl szárnyalják őt. A nem normális ember pedig azt szeretné, hogyha még a jövő is róla szólna. Pedig egy jól gondolkodó ember az a jövőt készíti elő. És milyenek lennének az így érett, felnőtt gyermekeink? Nézzük meg. Arra neveljük őket, arra tanítjuk őket, hogy szabadok legyenek. Mert a következő kép, ez még a nevelés. Ez még a kamasz durcáskodás, gyomlálás, meg plántálás, további nevelés. Na, maradjunk ennél a képnél. Én úgy gondolom, hogy mindenki azt szeretné, szellemi gyermekeire is, fizikai gyermekeire is, hogy szabadok legyenek. De hol van szabadság? Mondani szokták, hogy szabad országban, szabad sajtó, azt írja meg, ami szabad. Mi a szabadság? Hol van szabadság? Erről is van a Bibliának véleménye, 2 Korintus 3.17. Az Úr lelke, az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Ha a családunkban ott az Úr lelke, ha a kőszikla gyülekezetben ott az Úr lelke, akkor ott a szabadság. Akkor ott lehet a szabadsággal találkozni. Akkor nem kell szabadságra menni, akkor elég, ha eljössz a gyülekezetbe, találkozol a szabadsággal. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, olvassuk Jakab 1.25-ben, és megmarad mellette úgy, hogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. És mit szeretnénk a gyermekeinkre is? Az, hogy boldogok legyenek. Mi is azok szeretnénk lenni, de ezt kívánjuk nekik is, hogy érett felnőtté váljanak, és egy napon majd ők is gyerekeket neveljenek. Következő. Következő. Aztán következő. És így indul az élet, és így kanyarodik vissza önmagába. Az élet körforgása az, hogy szeretnénk, hogyha felnőttként, férfiként és nőként ők is megházasodnának, tiszta életet élnének, avval a jellemmel, amit ilyen remélhetőleg sikerült kiformálni, sikerült kiformálódni a Krisztus segítségével bennük. És Jeremiástól olvasom, amit a fogságban élőknek üzent az Úr, hogy házasodjatok, szülessenek fiaitok és lányaitok, házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjhez lányaitokat, szüljenek azok fiúkat és lányokat, szaporodjatok és ne fogyjatok. Igaz ez fizikailag is, igaz ez szellemileg is. Az az Isten akarata, hogy szaporodjatok és ne fogyjatok. Ott, ahol fogyás van, ott valami nem teljesen úgy van. Valami vagy különleges célja van az Istennek, vagy valami különleges mondani valója van, de egy közösség túlnyomó többsége, ha mindenki azt teszi és úgy teszi, ahogy azt tennie kell, az ilyen értelemben is gyümölcsöt fog teremni. A beteljesedés pedig az, következő kép, és még következőbb, álljunk ennél meg egy pillanatra, hogyha azt nézzük, hogy már valakinek a gyermekeinek a gyermekeit pillanthatja meg, nincs nagyobb öröm annál, mint amikor hallom, olvassuk a 3 János 1.4-ben, nincs nagyobb öröm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. És ha tovább megyünk, akkor itt 3 generációnak a képét láthatjuk, és valahogy így lenne ez rendben. Így lenne ez rendben, sőt, akár 4 generációt is lefotózhatnánk egymás mellett. Csak hol? Melyik családban? Az egy nagyon nagy ajándék. Az egy nagyon nagy kincs, hogyha a generációk együtt lehetnek, és együtt vannak. És én is nem győzök hálás lenni azért, amikor egyik mamához is vihetjük az unokánkat, meg a másik mamához is. És teljesen ki vagyok akadva, amikor olyat hallok, hogy ez nem mindenütt természetes. És sajnos már tényleg nem mindenütt természetes. És egy gyülekezetben is sajnos előfordul, hogy a generációk egymással nem vagy nem akarnak szót érteni. És ez nem normális. És ez nagyon nem normális. Mert olyan, hadd mondjam el, hogy nincs, vagy ha van, az beteg, hogy réteg gyülekezet, hogy ifjúsági gyülekezet, vagy csak nyugdíjasokból álló gyülekezet. Mind a kettő lehet egy nagyon speciális helyzet, ahol éppen most csak fiatalok vannak, vagy csak nyugdíjasok vannak. De ez nem, nincs így rendjén. Egyszer az az ember, aki engem Krisztushoz vezetett, nagyon sok év telt el, míg megint találkoztunk, és hát én akkor még zöldfülű ifjúsági vezetőként hallottam az élettörténetét, hogy egyszer csupa fiatalokból álló gyülekezete volt. És én elkezdtem irigykedni, és azt mondja, hogy fú, te jó volt neked, csak fiatalokból állt az egész csapat. Azt a mindenit, nem semmi. És azt mondta, hogy ne gondold, hogy jó az. Már csak azért sem, mert ha csak egyetlen kendős néni ott van egy közösségben. Semmit nem csinál idézőjelben, csak ott van. A puszta jelenléte az idős néninek abban a közösségben. A puszta jelenléte demonstrálja azt, hogy ezt egy életen át is lehet csinálni. Hogy ezt végig lehet csinálni egy életen át is. És tudjátok, amikor Kárpátalján 4-5 kendős nénicske állt ott, meg ült ott a gyülekezetben, és ők voltak a gyülekezet, hát azzal nem lehetett nagy missziós programot csinálni, amikor ők eltotyogtak az imaházba, és akkor ott imádkozgattak. De tudjátok, hogy azok a nénik imádkozták szét a Szovjetuniót? És a Szovjetunió sehol nem volt, már ők meg még mindig voltak. Nem lehet tudni, hogy milyen erő van egy-egy idős embernek az imájában. Menjünk tovább. Egy gondolat az elkötelezettségről, erről is szeretnék szólni valamit gyülekezetben. mi a különbség az elkötelezettség meg a hozzájárulás között. Hát ennél azért igyekszem komolyabb lenni, de gondoltam, egy picit oldom a hangulatot. Egy gyülekezetbe el lehet járni. Egy gyülekezetben lehet ott lenni, lehet szórakozni, hogyha kellően szórakoztató képeket tesz fel a tanító. Lehet sok-sok mindent csinálni, de az elkötelezettség az egy olyan fogalom, amit mivel nagyon sokan nem látunk, nem látnak családban, ezért nem élnek meg gyülekezetben sem. Pedig enélkül nincs összetartó ereje a közösségnek. Ha van elkötelezettség, akkor tudunk számítani egymásra. Ha nincs, akkor szétfolynak a dolgaink, csalódások érnek, fájdalmak érnek, sértődések élnek, és meglazul a közösség. Következő. Hát ez egy picit keményebb. Ez már csak a gyengébb, vagy erősebb idejzetűeknek. Az elkötelezettség az nem mindig kellemes érzés. Az elkötelezettség az nem olyan, hogy lecseréljük a babaruhát. Ha elhatároztam, akkor elhatároztam és kész. Nem azért van, hogy ne csináljam, vagy hogy ne hordjam, ne viseljem. Következő. Na, valami ilyesmit kéne megélni. Valami ilyesmit kéne látnunk, valami ilyesmit kéne gyakorolnunk. És tudjátok, az egyik kedvencem, vagy nézzétek meg a Bibliátokban, az Ószövetség véget ér, az Új Szövetség még nem kezdődik el, közte üres lapok vannak, a tiétekben is. Két üres lap. De hogy zárul az Ószövetség? A régi, hogy kapcsolódik az Újhoz? Az utolsó mondatát majd olvassátok el, házi feladat. Egy részt kiemelek belőle, hogy az atyák szívét a fiakhoz téríti. Azaz a régi és az új, az szoros kapcsolatban áll egymással. A régi tapasztalata, a régi bölcsessége, az idős élettapasztalata emeli a fiatalt. A fiatal ereje, dinamizmusa, előtte álló lehetőségeknek a kirobbanó ereje, az pedig viszi, emeli, kipótolja a már meglangadt erőket is. A kettő együtt erős. A kettő együtt teljes. Az élet így kerek. És egy gyülekezet is így normális. Következő. Ez még mindig az. Felismeritek-e őt? Ha a Varga család tagjai lennétek, akkor ennek azonnal azt mondta volna valaki, nem? Nem. Ha azt mondom, hogy otyik, nem vagytok vargák. Ez a mi kedvenc filmünk, egyik kedvenc filmünk, évente többször megnézzük, Jiří Mencel rendezésében, egyébként a színész magyar, akit éppen most láttok, Jiří Mencel rendezésében született egy film, az Én kis falum címmel. Ajánlom szeretettel mindenkinek, bájos, aranyos kis film. Az főszereplője látható itt otyik, az Én kis falum című filmből. Hát ő egy ilyen kelekótya, egy ilyen nagyon aranyos kis figura, az ő esetlensége, meg nem éppen százas értelmi képessége adja a film humoros jeleneteinek többségét. Miért tettem be otyik képét ide? Hát azért, mert ebben a gyülekezetben még nekem is helyem van. Ebben a gyülekezetben még én is el kell, hogy férjek. A magam hülyeségeivel együtt. Mert a következő már jobban illusztrálja azt a mondást, amit én egyszer Révész Árpától hallottam, és nagyon-nagyon megragad bennem. És gondolkozzatok ennek az igazságán, hogy az a gyülekezet, amelyikben nincs fogyatékos, az fogyatékos. Elmondom még egyszer. Az a gyülekezet, amelyikben nincs fogyatékos, az fogyatékos. Mert senki nem tud úgy szeretni, senki, ezt nagyon komolyan mondom, mint azok, akiknek van valamilyen handicapjük. Sokkal inkább megnyilvánul az Isten kedves szeretete rajtuk keresztül, és sokkal többet lehet tőlük tanulni, mint a Barbie babább vagy smartabb emberektől. Tehát nagyon érdekes az Isten munkája ezen keresztül is. És a következő kép legyen a vége annak, ami azt mutatja, hogy a gyülekezet egy olyan hely, ahol akárki vagy, helyed van. Akárhonnan jössz, helyed van. Akármilyen a jellemed, helyed van. Azzal a megszorítással, hogy tiszteled a rendet, tiszteled a gyülekezeti fegyelmet, tiszteled az Isten törvényét, és hozzá akarsz jönni, amikor jössz. És emeled, de legalábbis nem rombolod azt a közösséget, amelyik így véd téged és felemel téged. Na ez a gyülekezet. És úgy szeretném, hogyha ez az én gyülekezetem is mindig ilyen lenne, vagy én így tudnék hozzájárulni ehhez, és ami kritérium, azt nem én sérteném, ami áldás benne, abban én is részesedhetnék, és amit meg hozzá kell tenni, az elkötelezettség oldalán, azt én is mindig hozzátenném. Amen.